Egy nő, portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről, a Trend FM-en.
A városfalu kettősségéről, a generációk közötti tudás átadásról, az értékek megőrzéséről, illetve újak teremtéséről lesz ma szó, nem mellesleg pedig a vállalkozói lét, a vállalkozói út sikereiről, kudarcairól, az akadályok leküzdéséről. Vendégem Váci Rozi, a Matyó Design megálmodója, alapítója, kitalálója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm, hogy itt lehetek.
Egy mezőkövestől alig több mint 10 kilométerre fekvő borsodi kisfaluról beszélgetünk ma itt Budapesten, a 13. kerületben, és ez a kettősség azt gondolom, hogy áthatja majd ezt a mai beszélgetést, és kezdjük is azzal, hogyha nem lenne ma Tardi asszonyoknak munkát adó vállalkozásod, örökségápoló vállalkozásod, akkor ha? És ezt a mondatot nagyon sokféleképpen be lehetne fejezni. Te hogyan fejeznéd be?
Hát akkor egyrészt a Tardi asszonyoknak az élete sokkal sivárabb lenne, mert az egyik legfontosabb dolog, amit megtanultam az elmúlt 10, most már lassan 12 évben, hogy amellett, hogy munkát adunk, és nyilván ez pénzzel jár, és azt gondoltam, hogy ez a legfontosabb dolog, hogy pénzt adunk az asszonyoknak. Azt tanultam meg, hogy itt a legfontosabb dolog az az, hogy az asszonyok fontosnak érzik magukat. Úgyhogy akkor nem érezné magát fontosnak sok-sok asszony, fiatal nő. Illetve ha nem lenne ez így, akkor valószínűleg én sem Tardon élnék, hanem itt a 13. kerületben.
És valószínűleg teljesen mással foglalkoznál, egy nagy cég marketingese lennél esetleg, vagy mi lennél akkor?
Hogy mi tudnék lenni? Azt hiszem, hogy ez a társadalmi hatás, ez engem nagyon érdekel, és kislányként is már úgy nevelt édesanyám, hogy érzékenyen tekintünk a társadalmi nehézségekre. Úgyhogy biztos, hogy valami olyat csinálnék, ami a biznisz és a szegénység, vagy a társadalmi nehézség kettősége valahol.
Azt olvastam, hogy azért neked is meg kellett erre a világra érni, mert valamikor felismerted azt, hogy itt egy olyan érték van a matyó kultúra, amivel lehet valamit kezdeni. De azon gondolkoztam, hogy ezt a természetesnek vetted, hiszen ebben is nevelkedtél, hogy ez létezik, hogy ez van. Mikor fordult ez át benned?
Én Tardon nőttem föl, Budapesten születtem, de az első 5 évemet Tardon éltem. És hogyha Tardon bármilyen házba bemész, a matyó hímzésvilág mindenhol ott van, a falon, a párnán, az asztalterítőn, tehát mindig látod. De azáltal, hogy valamit mindig látsz, valahogy sosem látod. Én 30 éves koromban, amikor szültem a Lolát, utána Tardra költöztünk, mert a szülés utáni depressziómat úgy gondolta a család, hogy jobb lesz, hogyha Tardon próbáljuk megenyhíteni. És amikor ott voltam Tardon, és életem legnehezebb időszakát gyűrtem, érdekes, hogy akkor született meg bennem az az ötlet, hogy valahogy máshogy láttam meg ezeket a mintákat, és ezeket a hímzéseket, és megláttam benne már felnőttként azt az értéket, amit hordoz.
Egyébként most is ugye rádióstúdióban ülünk, de én látom, hogy egy olyan fehér póló van rajtad, ami abszolút modern, és rajta egy szürke hímzés, olyan minta, amit egyébként én gyerekkoromban is hímeztem. Tehát, hogy valahogy nekem
igen,
is ez az érzés megvan.
A minták nagyon régiek, tehát próbálunk a mintavilágban elég keveset újítani, és több száz éves mintákat használunk. Amit viszont bátran csinálunk, az az, hogy ezeknek a mintáknak a színezését már nem csak az eredeti matyó színvilág szerint hímezzük,
hanem
az én szürke farmeromhoz, a fehér pólómon a szürke hímzés díszeleg, és újraértelmezzük a színvilágot, és azt gondolom, hogy erre nagyon nagy a kereslet.
Az első mondataid egyikében már a családodat említetted, és akkor beszéljünk pár szót erről is, ugye művész családba születtél, ahol összesen 5-en voltatok, vagytok testvérek. Mit hoztál otthonról? Sok mindent gondolom.
Igen, művész családban születtem, a felmenőim között sok író, költő, szobrász volt, és van hatalmas szabadságot, kreativitást, és annak a minden eszközét, tehát, hogy valahogy mindig mindenben támogatva voltunk, bármit is szerettünk volna csinálni. És hát egy nagy kalamajkát is, tehát hogy egy néha már anarchiára hasonlító otthoni létet.
A nagy család miatt?
A nagy család, a nagy nyitott család, a sok testvér, a sok testvérnek az összes barátja, és leginkább talán az, hogy édesapánkat elvesztettük 7 évesen. Én voltam 7 éves, és onnantól kezdve az egész életünk átalakult és felborult. Én voltam a legnagyobb lány, úgyhogy én nekem nagyon hirtelen, nagyon fel kellett nőnöm, és olyan felelősséggel találkoznom, amivel
Hát amivel egy 7 évesnek nem kellene.
Amivel jó lett volna, nem kellett volna találkozzak. De valahogy teljesen egyértelmű volt számomra, hogy ezt csinálom, és hogy segítem az édesanyámat abban a megözvegyült állapotban, amiben ő került. Akkor 4-en voltunk testvérek.
És akkor utána jött egy más élet és más világ.
Utána 2 új világ is jött még, mert utána nekünk 2 pótapánk volt, és mind a 2 pótapával nagyon nehéz volt tulajdonképpen. Az első körben 5 évig éltünk egy olyan emberrel, aki nagyon-nagyon rendbe tette a mi családunkat, és valamiféle kereteket szabott, és ez nekem nagyon jó volt. Én örültem neki, egy csomó olyan dolog került bele az életünkbe, ami eddig nem volt, de nagyon bagatell pici dolgokra gondolj, például saját törőköző és reggeli uzsonnacsomag. Szóval, hogy ilyen...
Rendszert vitt az életedbe.
Rendszert, meg egy kicsit ilyen kispolgári életet élt, ez a hatalmas művész csát hirtelen így beállt, és egy ilyen rendszerben éltünk, amit a több testvérem is nehezen viselt, édesanyámnak sem volt könnyű, de sajnos ez a pótapuka nem sikeresen távozott a családunktól. És akkor lett másik pótapuka, nagyon hirtelen, és olyan furcsa volt, hogy egyik ment, és másik jött, és akkor ott egy másfajta nehézség érkezett, visszatért a szabadság, még nagyobb szabadság, mint előtte. De hogy zaklatott, és nagyon-nagyon rögös volt az utunk.
Hogyha visszaemlékszel, ugye most egy saját vállalkozásod van, egy új úton indultál el, de amikor mondjuk ilyen fiatal, pályaválasztás előtt álló kamasz voltál, vagy amikor még gyerek voltál, mi szerettél volna lenni?
Hát leginkább pénztáros, ez a szakma érdekelt, azt nagyon-nagyon szerettem játszani. Egyébként volt valami olyan erős nyomás, ami gyakorlatilag nem volt nyomás, de mégis bennem volt egy olyan érzés, hogy itt ebben a családban teljesíteni kell, nincs kecmecet ennyi sikeres ember között, abszolút valamit nekem is le kell tenni az asztalra, és aztán amikor az Ervinnel, Nagy Ervinnel összekötöttük az életünket, akkor nagyon erősen megéltem mellette azt is, hogy ő neki mennyire van egy imádott szakmája, amit teljes odaadással művel, és örömet szerez benne, és akkor valahogy az Ervin mellett éreztem meg azt az igényt, hogy én meg szeretném találni azt a dolgot, ami nekem a szenvedélyem, és ezt iszonyatosan erősen fogalkörömmel kerestem.
És meg is találtad.
Igen, megtaláltam, de nem hamar találtam meg, és egyébként nagyon aranyos dolgokat csináltam, mert emlékszem, egyszer a Szent István Parkba lementem, és egy füzetet vittem, és elkezdtem írni, hogy mi az, ami biztos érdekel, és mi az, ami biztos nem, és ilyen listákat írtam, tehát, hogy ilyen nagyon furcsa módon
racionálisan próbáltad eldönteni, igen, mit hozzon igen, a jövő,
igen.
De aztán hirtelen egy szerelem tudja ezt meghozni, tehát egy pillanatnyi szenvedély, akár úgy másképp nézel rá egy mintára, ha
igen,
jól értem.
Nagyon érdekes, de tulajdonképpen igen.
Most ugye Tardon élsz, vidéken kezdted újra az életedet, és kezdted el építeni a vállalkozásodat. Mit tud megadni neked Tard, amit a nagyváros nem tud?
Fontos, hogy 2 éve élek Tardon, tehát, hogy az elmúlt 10-12 éves a Matyó Design, az első 10 évet úgy menedzseltem, hogy főként Budapestről, illetve néha leutaztam, és amikor a Covid megérkezett, akkor költöztünk Tardra, és nem annyira a Matyó Design miatt, mint inkább azért, hogy a pici gyerekünk meg a megélhetésünk biztosabb legyen. Tard nyugalmat tud adni nekem, a gyerekeimnek egy fantasztikus életet, egy csodálatos értékrendet, ami nekem sokkal szimpatikusabb, mint amit itt tudtam nekik adni. Visszaköszön minden pillanatban a gyerekkori dadám az utcán a bicikliről. Szóval nagyon sok romantikát és idillt, és közben meg egy hihetetlen nagy hiányt is, mert hogy én nagyon szeretem a pörgést.
A nyüzsgést, amit a város tud adni.
A várost, megszoktam az 5 testvéremmel, meg az egész családdal, hogy olyan nagyon sok dolog történik. Igaziból Tardon a mi házunkban sok dolog történik így is, tehát sokan vannak általában körülöttünk, de Tardon belül nem tudunk lényegében programot csinálni.
Azért is kezdtem azzal, egy kicsit ilyen kettősség hatja át a mai beszélgetésünket, ugyanúgy, mint a te életedet. Beszéljünk a vállalkozásodról, ami által ismert lettél. A Matyó Dizájnt a hugoddal csináljátok, az egyik testvéreddel, ha jól tudom. Az első percben tudtad, hogy ez az utad, és hogy ebből valami nagy dolog lehet?
Nem. A Bogyisszal, hugommal kezdtük el csinálni, illetve az ő férjével, meg az Ervinnel 4-esben gondolkodtunk a Tardi ebédlőasztalon, hogy mit lehetne csinálni. Aztán később másfél év múlva, két év múlva a Bogyisz elindult a kínai orvoslás felé, azt kezdte tanulni, és kiszállt a Matyo Designból, és így egyedül maradtam. Nem tudtam, nagyon sokáig nem tudtam, körülbelül 4 év volt az, amikor én rájöttem arra, hogy ez nem csak egy hobbi, hogy ez nem csak egy támogatás tőlem a szeretett gyerekkorom miatt a néniknek, hanem hogy ez egy üzleti opció. Igen.
És amikor erre rájöttél, akkor már tudatosan elkezdtél vállalkozást építeni? Tehát onnantól kezdve már minden ment a maga útján könnyedén?
Hát azért nem, mert nem vagyok egy vállalkozónő. Tehát, hogy azért nem tudtam, hogy mit kell csinálni, mert soha életében nem építettem vállalkozást, tehát nem tudott könnyen menni. Amikor erre rájöttem, akkor tulajdonképpen arra jöttem rá, hogy nem fog máshogy menni, mint hogy értékesítési csatornát keresünk, és értékesítünk. És én tényleg egy tipikus vásárló vagyok, bármikor, bármihol, bármit meg tudok nagyon jól vásárolni, de az értékesítés az nem az én asztalom. És tulajdonképpen az volt egy fordulópont, ahol rájöttem arra, hogy kell magam mellé venni egy olyan embert, találni, akit nem fogok tudni megfizetni 5 napban, de talán 1 napot ki tudok fizetni az életéből, és akkor ez volt a fordulópont, onnantól kezdve jött mellém egy lány, aki a mai napig mellettünk van, és elkezdtük kidolgozni a viszonteladói hálózat rendszerét, és elkezdett egy rendszer lenni, amiből rendszer szinten pénz is jött.
És hát amiről beszélünk, ugye itt minden egyes terméketek kézzel hímzett, a Tardi Dadád és a többi idős hölgy, idős asszonyok készítik, és ugye ott te lehetőséget teremtettél nekik, egy kiszámíthatóbb jobb élet bizonyos szempontból, mert hogy munkalehetőségük nem nagyon volt ott. De hogyan fogadtak téged az első pillanatokban, amikor ez az ötlet felmerült?
Hát ez nagyon fontos, hogy engem ott úgy fogadnak, mintha hazamennék. A mama meg a papa 80-as években az ottani iskolában tanított, és nagyon-nagyon kedvelték őket, úgyhogy ha én Tardra megyek, vagy bármelyik testvérünk Tardra megy, akkor rögtön az az első kérdés, hogy itthon vagytok? Szóval, hogy...
Tehát ott nem egy főnök vagy, ott nem egy cégvezető, hát most már muszáj lenni.
Most már az legyek, és ezt sokat kínlódok ezzel, meg gyakorolom meg, szóval, hogy bele kell ebbe rázódjak, meg nagyon sok különböző szerepbe bele kell rázódjak, és meg kell tanuljam, és egy állandó tanulási folyamat, de Tardon nagyon jól fogadtak minket is, és a Matyo Design ötletét is nagyon jól fogadták, de hát akkor csak egy-egy terméket csináltunk, és egy-egy embernek a baráti körünkből adtuk el.
Na, arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan működik, ugye most akkor a főnöki oldaladat nézzük meg, hogy a toborzás kiválasztás a városi asszóval mondjuk, tehát megtalálni azokat az idős hölgyeket, akik alkalmasak arra, hogy szépen, kiszámíthatóan időre, mert itt már azért tényleg egy vállalkozásról van szó. Ez nehéz?
Egyrészt az nagyon fontos, hogy nem csak idős hölgyeket foglalkoztatunk, hanem nagyon-nagyon szeretném, és egyre több olyan fiatal nőt, aki gyesen van otthon kisgyermekkel.
Igen, talán ez a kezdetekre volt inkább jellemző,
igen,
ugye?
Igen. Most már nagyon-nagyon szeretném azt, hogy ne egy kiöregedő csapatot foglalkoztassunk, hanem minél inkább próbáljuk feltölteni fiatalabb nőkkel, lányokkal, azért is, hogy nekik segítsünk, és azért is, hogy legyen majd utánpótlás. Egyébként most pont toborzunk, úgyhogy nagyon-nagyon pontosan tudom, hogy. Tehát az a lényeg, hogy miután egy hölgy jelentkezik, azután ő postán meg fogja kapni a próbahímzést, bármennyire is szépen hímez, mert küldenek képet, hogy mit csináltak.
De feladatot kap, ha jó?
Igen, mert hogy nagyon nem mindegy, hogy mire hímez. Tehát, hogy lehet, hogy ő egy vászon asztalterítőre nagyon szépen tud hímezni, de attól függetlenül egy nyúlós pólóra lehet, hogy egyáltalán nem tud szépen hímezni. Tehát tulajdonképpen van egy beugró feladat, amit postán kap meg, hogy ne kelljen elmennie sehova, és postán visszaküldi azt, amivel végzett, és hogyha végzett, és azok a kollégáim, akik a MEO-s kollégám megnézi és elfogadja, onnantól kezdve fölvesszük őt, és onnantól kezdve ő is hímez nekünk.
És hogy éled meg, ha valakit vissza kell utasítani?
Nagyon nehezen.
Mert ez lehet egy
nagyon,
ilyen
nagyon,
pont.
Nagyon nehezen, és ráadásul általában iszonyú aranyos nénik, 89 éves néni, aki hímezni szeretne, és de már sajnos nem lát, vagy a keze nem olyan. Egyébként sem vagyok igazán jó abban, hogy nemet mondjak, de hogy ezeknek a néniknek nemet mondani nagyon-nagyon nehéz. Most ilyen pillanatban ezt már nem is én csinálom.
Mennyire érzed jól magad egyébként vállalkozóként? Tehát milyen előnyei, hátrányai vannak számodra ennek a létnek?
Hát az a szabadság, amihez én hozzászoktam az életembe, az megvan itt ebben a titulusban, tehát mint ügyvezető nyilván szabadon rendelkezem az időmmel, és mondjuk 10 órakor felállhatok, és följöhetek Budapestre. Ezt mindenképpen szeretem, de hogyha egy mérlegre tenném, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor nem egyértelműen dőlne egy irányba a mérleg, mert hogy iszonyatos felelősség, és ez a felelősség nekem egyébként is egy nehéz témám, mivel nagyon korán kaptam felelősséget az élettől, ezért a felelősséggel való kapcsolatom nekem megnehezített, és ezzel nap mint nap szembenézek, és ez nap mint nap nehéz nekem.
Mi az, amit nagyon szeretsz ebben?
A megújulást, az újabb és újabb termékeket, ahogy bejönnek a nénék, és köszönnek, és megmutatják, hogy a héten mit hímeztek. Azt, hogy hetente legalább 5 olyan üzenetet kapunk, ami a néniknek van címezve, mert mindegyik termékünkön ott van az a néni, annak a néninek a fotója, aki hímezte, és nagyon sok vásárló úgy jelez vissza, hogy nem nekem, vagy a kollégáimnak, hanem a néninek ír levelet, aki hímezte. Nagyon sok mindent szeretek, nagyon szeretem a kollégáimat, akik hihetetlen szorgalommal, kitartással és precizitással dolgoznak, és mindig számíthatok rájuk. És azt is szeretem, hogy Tardon ebben a pici faluban, ahol a gyógyszertár másfél órát van nyitva, és más nem nagyon van nyitva.
Tehát egész nap másfél óráról beszélünk.
Igen. Szóval, hogy ebben a faluban sikerült nekem egy olyan életet vinni, ahol tényleg pezseg a vér, és sietni kell, és minél többet kell megcsinálni, és valahol nagyon remélem, hogy az édesapám nagyon büszke rám.
Azon gondolkoztam, nehéz ezután kérdezni, de hogy mennyire alakultál, mennyire formálódtál te magad a vállalkozásoddal együtt az elmúlt 12 évben?
Nagyon sokat. Én egyébként is, tehát hogy valahogy azt gondolom, hogy az ember a testére, a lelkére és az elméjére is figyel, és valamennyire a Matyó Dizájnnal az elmémet próbálom használni, és ötletekkel, meg megoldásokkal előjönni, hogy minél optimálisabban működjünk. Mára például Tardon van egy varrodánk, és minden egyes terméket mi is varrunk. Ennek a varrodának a megjelenése az egy iszonyatosan hosszú felkészülés volt, egy nagyon komoly pályázattal. Nagyon figyelek a testemre, sportolok, figyelek a lelkemre.
De remek kell érni, nem? Tehát, hogy vagy mindig így csináltad?
Nem mindig így csináltam, de hogy én most azt gondolom, hogy mindenkinek kell időt adni a saját énjének különböző szegmenseire, mert úgy tudunk valahogy egészségesek maradni.
Egyébként maximalistának tartod magad? Mindig belevágsz még egybe, és egyébként azt maximálisan csinálni.
Nem, hát nem is csak maximalistán, hanem megcsinálni. Uh-huh. Tehát olyan nincs, hogy azt mondom, hogy figyelj, ez nem megy, elengedem. Pici dolgokban van, pici dolgokat elengedek, meg a gyerekeimmel otthon nagyon el tudom engedni, de az ilyen nagyobb léptékű dolgokat nem tudom elengedni, és van bennem egy hajtás belül, és valahogy nem nagyon látom azt, hogy meg tudok állni, tehát, hogy lett egy Matyó Dizájn varroda, most építünk egy Matyó Dizájn bemutatótermet, és már itt van a következő ötlet a fejemben, hogy a Matyó Dizájn túrának egy házat, tehát, hogy mindig újat és újat szeretnék létrehozni, de nem pici dolgokat, hanem nagyon nagyokat, és néha beletörök.
És azt is akartam mondani, hogy a vállalkozásod azért ma már túlmutat azon, hogy a Tardi asszonyok hímeznek, mert hogy csapatépítő tréningekre magyar cégek, vagy mondjuk külföldi turisták is érkeznek Tardra, és ez egy teljesen új üzletág, igen, amiben belefogtál. Mi a tapasztalatod, milyen igény van erre?
2019-ben kezdtük, pont a COVID előtt volt még egy évünk, amiben ezt ki tudtuk próbálni. Soha nem hittük volna azt, ami történt. Tehát, hogy olyan hihetetlen éhség volt arra, hogy Kelet-Magyarországon történjen valami, ami egy interaktív program, mert tulajdonképpen mi semmi más nem találtunk ki, mint hogy abba a paraszti, jó értelembe vett paraszti életbe, ami Tardon van, behívjuk a vendégeket, és egy napot abban a lassúságban a hímzés gyakorolva, népdalt tanulva, csigatésztát pödörve,
főzés,
tehát, hogy az egész, tehát, hogy ahogy ott élnek ott az asszonyok, uh-huh, azt próbáljuk megmutatni, és amikor a kanadai férjemnek mondtam, hogy ezt megcsináljuk, akkor ő teljesen hülyének nézett engem, hogy ki akart Tardra jönni. És akkor rá két hónapra képzeld el, hogy betolatott egy ilyen 40 fős busz a kicsi utcánkba, és akkor úgy megláttam, és majdnem elsírtam magam örömömbe. Szóval nagyon-nagyon sokféle külföldi csapat jött, nagyon sok külföldi csapattag sírva távozott örömében, mert hogy annyira közvetlenek a nénik, mert az a lényeg, hogy tulajdonképpen minden vendég kap egy nénit. És akkor az a néni végig kíséri abban, hogy hímezzen, hogy mit csináljon.
Ha külföldiek jönnek, hogy oldjátok nem meg?
Gond. Semmit nem csinálunk, és ők oldják meg.
Uh-huh. Tehát hogy egy közös nyelv, ami...
A közös nyelv a hímzés, telefonon mutatják egymásnak a képeket, természetesen ott vagyunk, és fordítunk, ha szükséges, de nem szükséges. Megoldják, tehát valahogy fantasztikusan megoldják, és ebben az egész programban megint csak van egy ilyen kettőség, hogy azt gondoljuk, hogy jön a turista is megnézi a parasztasszonyt, de ott a parasztasszony is megnézi a turistát. És egészen elképesztő, hogy minden túra után a nénik oda jönnek hozzám, és azt mondják, hogy az, hogy én ezért pénzt kapok, Rozikám, azt nem is értem, mert én olyan jól éreztem magam, és annyira jót beszélgettünk ezzel a nővel, hogy én komolyan mondom, nekem most az életem hosszabb lett. Szóval tulajdonképpen az van, hogy ez egy ilyen nagyon erős win-win helyzet.
Azon gondolkodtam, hogy annyira jól tudod, mintha ott lettem volna, hogy most a néni szavait mondtad, hogy ez a fajta tájszólás, ez már gyerekkorodban rád ragadtott?
Én ott tanultam beszélni, úgyhogy van, én nem hallom, de hogy van valami tájszólásom, ami egyébként a testvéreimnek nincsen, de hát mi a testvéreimmel nagyon sokat beszélgetünk úgy, hogy erős tájszólásban nagyon sokszor. Nem játszom rá, hanem ahogy uh-huh. most beszélek, az az én tájszólásom, amit én nem hallok, esetleg te hallasz, ha hallod, de egyébként nagyon-nagyon szórakoztat bennünket az, amikor mi az erős tardi tájszólásba beszélgetünk.
Beszélgessünk még arról is, hogy ugye mit hozott a COVID az életetekbe, mert ugye elkezdtetek egy új irányt 2019-ben,